A mai összejövetelünkön siker és kudarc, mit kezdünk vele, hogyan viszonyulunk ehhez. Nem csak a saját sikereink és kudarcaink szempontjából, hanem mások sikerei saját kudarcunk esetén, hogyan tudunk kudarcok közepette viszonyulni a mások sikeréhez például. És a Káin és Ábel történetéből fogunk tanulságokat leszűrni. Több dolgot már korábban az elmúlt években itt ezen a helyen említettem, persze nem várom senkitől, hogy ezeket most minden szempontból vissza tudja mondani, hogy emlékezzen, de az ismétlés a tudás anyja vagy atya, most anyák napján anyja. Nézzük a Szentírásban a Mózes első könyvéből a 4. fejezetben írottakat. Mózes első könyvén 4. fejezetének első versétől egészen a szakasz végéig olvassuk el. Kérlek titeket, hogy keressétek meg ezt az ige szakaszt, és lehetőség szerint is kövessétek elektronikus vagy nyomtatott bibliáitokban. Maga a felolvasott szakaszt megelőzően, ugye a teremtés történetét olvassuk a Bibliában, a Mózes első könyv első 2 fejezetében, vagy a 3. fejezetben a bűnbeesést, és az Ádám és Éva paradicsomból való kiüzetésének történetét, és az a történet az Isten drága evangélium ígéretével végződik, miszerint ígéretet tesz arra az emberpárnak, hogy származik majd Évától valaki, aki ember és Isten lesz, és diadalt arat a sátán felett, megszabadítva az embert a bűn rabságából, és ebből kifolyólag a sátán uralma alól. És a sátán a bűn által uralkodik az emberen és az emberiségem. Ma is így van ez. Mózes első könyve 4. fejezet első versétől. Aztán Ádám feleségével Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel jupásztól lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra is áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére, kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Akkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem, hogy elhordozhatnám. Én elűztél ma előre a földről, el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóboló leszek a földön, és meggyilkold bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rá talál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Káin feleségével hált, aki terhes lett és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és fia nevéről Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád nemzette Mehujáért, Mehujáért nemzette Metusáért, Metusáért nemzette Lámeket. Lámek 2 feleséget vett magának, az egyiknek Áda volt a neve, a másiknak Cilla. Áda szülte Jábált. Ő lett a sátor lakók és pásztorok ősatja. Testvérének Jubá volt a neve, ő lett minden citerás és fúvalás ősatja. Cilla is szült, Tubal-Kain-t, mindenféle réz és vasszerszám kovács mesterét, továbbá Tubal-Kain hugát, Naamát. Egyszer ezt mondta Lámek a feleségeinek. Áda és Cilla, hallgassatok szómra. Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra. Embertörök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres az Lámekért. Ádám újból feleségével hált és fiút szült. Sétek nevezte el, mert ezt mondta. Adott nekem Isten másik utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Eddig az ige. Megrázó történet, talán a Káin és Ábel története az, amely egyik legismertebb történet a Bibliából. Ugye a testvérgyilkosság története, sok művész is megihletett, elég sok festmény is készült a témában, megpróbálva ábrázolni a történetet. A gyermekek születésében, ahogy olvassuk a Szentírásban, valamilyen mértékben megnyilvánul a szülőknek a hite. Azt mondja Éva, hogy fiút kaptam az Úrtól, azaz Éva vallást tesz a gyermekei születésekor arról, hogy minden életnek a forrása Istennél van. És ő ezt hiszi, ő így gondolkodik, hogy az élet forrása, a gyermek áldás az Istentől van. A Káin név egyrészt azt jelenti, hogy kovács, nem véletlenül, hogy Káin utódai között találjuk a kovács mesterség ősatját, Tubal-Kaint. És másik jelentése a kána szóhoz hasonló héber kifejezés alapján, hogy elnyer, megkap. Tehát azt jelenti, hogy ugye a neve hordozta azt, hogy Istentől vettem, Istentől kaptam, Isten ajándékának tekintette őt Éva. Ábel a héber lebel szóhoz hasonló név, és valószínűleg, hogy azért is lett Ábelnek ez a neve, mert a mulandóság fordítással lehetne visszaadni, a mulandó. És ez azért is volt lényeges és megdöbbentő, mert ez az a pont, ahol Ádám és Éva először találkozik a halállal. Az édenkerti kőzetésből is ez is festményeken megjelenik, nagyon megrázó, ahogy egyik festő, talán éppen Rubens, úgy ábrázolja, hogy Ádámnak a térdén van a elhunyt Ábelnek a teste, a felnőtt férfi teste, és a vállára hajol a felesége, és sírnak. És látszik Ádámnak a döbbenet, a fájdalom, a keserűség, és a rémület az arcán, hogy most, akkor találkoztak először a halállal. Mert ugye a édenkertben mondta Isten, hogy meg kell halnotok. Mondta előre, hogyha eztek a fa gyümölcséből, akkor meg kell halnotok. De az ember néha ilyen. Nem veszi azt komolyan, míg meg nem történik. Ismerős? Mondja Isten, mondja, le is van írva, olvassuk is, de hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokat mindannyian nem komolyan venni, még nem találkozunk vele személyesen. Igaz? Csak amikor találkozunk vele, szóval megütjük a bokánkat, akkor azt mondjuk, hú, de jó lett volna hallgatni az Istenre. No, hát az ő neve ebből ered is, ugye az első gyász is, az első gyász eset is itt, ebben a történetben van lejegyezve, mikor nincs is kibontva, de éppen Ábel nevéből érzékelhetjük az elmúlása, a gyásznak a traumáját, fájdalmát, a döbbenetet, ami azóta is ilyen. Szoktam mondani, hogy a halál az nem lehet hozzászokni. Tehát ez nem az a gondolat, amikor valaki sokszor találkozik vele, és akkor az már megszokja. Ezt nem lehet hozzászokni, esetleg mások halálához még lehet, de a sajátodhoz már biztos nem. Mert az ember lehet közönösen fogadják mások halálát, de a sajátjukat már azért nem. Azt már senki. És a római levélben éppen ezzel kapcsolatban ezt olvassuk, hogy a bűn zsoldja következménye a halál. De szól az evangélium, Istennek a kegyelmének ajándék azonban az örök élet Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Milyen óriási evangélium ez. A hívő ember számára nem a halál üzenete az, amit hordozhat a szívben, hanem az élet üzenete, az életnek a reménysége, az örök életnek a reménysége. A mi urunkban, Jézus Krisztusban. Halleluja! Aki megtörte a bűn, megtörte a sátán erejét ezáltal, és legyőzte a halál diadalt aratott felett, a halál nem tartott a fogságban, hanem feltámadt, és él örökké. Dicsőség ezért a mindenható egy igaz örök Istennek, az egyszülött fiának, a Jézus Krisztusnak, a mi úrunknak. Amen.
Amen.
Halleluja. Áldozatot vittek az Úrnak, nyilván valamilyen módon csak hallottak a szüleiktől erről a szokásról. Hogy Isten méltó arra, hogy áldozzunk neki, hogy hálát adjunk neki. Tehát biztos nem maguktól találták ezt ki a gyerekek, hanem valahol a szüleitől hallottak Istenről, talán ismerték a történetet, bizonyára igen, sőt 100%, hogy kerültek oda, meg az édenkert, és stb. Az egész esemény, és megjelenik így az áldozat bemutatása a fiúk életében, a két fiú életében. Káin is mutat be áldozatot, és Ábel is vitt áldozatot. Különbség a Biblia tanítása szerint elsősorban nem abban van, és valójában nem abban van, hogy mit vittek. Hát ugye a Káinról azt olvasom, hogy a földművelő volt, és a föld gyümölcséből vitt. Ábelről pedig azt olvassuk, hogy az első szülött bárányból vitt. Ami először megnyitotta az anya méhét, abból vitt Istennek áldozatot, és inkább ez az, ami itt lényeges, és erre érdemes odafigyelni, majd a zsidókhoz írt levél kivetített verse pedig mélyebb betekintést ad az új szövetségi szentiratokban, a lelkiségről, a szívbéli, hozzáállásbeli különbségről. Tehát a szív indulata határozta azt meg, hogy melyikük áldozata volt kedves Istennek, melyikük áldozata fakadt valódi szívbeli hálából, és melyikük szívében volt benne az, hogy Isten a forrása mindennek, amivel rendelkezem. Isten áldotta meg a kezem munkáját. Istentől van minden az életemben. Ugye ez a szívbeli megértés jelenik meg aztán ezeknek a fiúknak, férfiaknak az áldozat bemutatásában. És bármilyen áldozatra igaz ez napjainkban is, teljesen mindegy anyagi természetű, az időnkről van szó, vagy a tehetségünk odaszenteléséről szó, hogy elsősorban a lényegi különbség az áldozatok mienségét tekintve a szívbéli hozzáálláson múlik. És ezért ugye a zsidókhoz írt levélben olvassuk a 11. rész 4. versében, hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz. Mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, ahogy hite által, még holta után is beszél, vagy bizonyságot, tanú bizonyságot tesz. Tehát Ábel életében az elsőszülött bárányból vitt áldozat, a hála áldozata volt, méghozzá hála bőkezű kifejeződése volt, és túlmutatott a mulandó értékeken, mennyi értéke volt, eljutott a mennyig az ő hálaadása és áldozata, megindítja az Isten szívét, megmozgatja a mennyet ennek az embernek, a szíve, a hozzáállása, az Isten keresése. És milyen csodálatos dolog az, amikor a mi imádatunk, hálánk, áldozatunk megmozgatja az Atya szívét. És odafigyelnek a mennyben arra, hogy itt van egy gyermekem, itt van valaki a földön, aki hálás azért, hogy megváltottam, hogy odaadtam a fiamat érte, és ez a hála bőséges az ő életében, bőségesen nyilvánul meg az életében, sok-sokféle módon, ahogy azt megéli. És bizony nagy jutalma van az ilyen típusú életnek, lelkiségnek, szellemiségnek, amely generációkon keresztül hat. Nem ragad meg az ilyen típusú lelkiség egy életszakaszon, egy életöltőn, hanem túlmutat, évezredeken keresztül, generációról generációra megy az áldás, és ezt is lehet látni mind a két fiúnak a életpéldájából, és a generációkat tekintve. Ezt meg fogjuk nézni konkrétan. Aztán az is megdöbbentő, ahogy Isten beszélget Káinnal. Tehát ugye még a bűnbeesés előtt megkeres Isten. És hadd mondjam nektek, hogy meggyőződésem, hogy minden embert, a hívő emberekre biztosan igaz, hogy megkeres Isten még a bűn cselekvése előtt. Isten még a bűn megcselekvése előtt szól. Így van? Isten szól. Döbbenetes, ha belegondoltok, hogy forog valami a szívében Káinnak, és akkor Isten oda megy hozzá, és azt mondja, figyelj, a bűn az ajtód előtt áll. És vágyik rád. De te ne engedd magad legyőzni. Vesd a lábad alá, uralkodj rajta. Ha Isten ilyet mond, az azt jelenti, hogy akkor valószínűleg, hogy ezt ment is volna. Tehát, ha Isten ilyet szól, és ezt a szót Káin befogadja a szívébe, akkor ez a szó erőt adott volna neki arra, hogy legyőzze a benne forrongó, fortyogó gonoszságot, gonosz gondolatokat. Erre is visszatérünk majd részletesebben. Ez is egy különös dolog, hogyha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhat. De te lehorgasztod a fejed? Rám se bízz nézni? Igaz, mennyire kifejezi a testtartás az embernek a lelki életét? Sokszor a megterhelt állapotát, a roskadozó állapotát. Ugye kifejeződik a tekintetében, az ábrázadában, nem néz senkinek a szemébe, hogy mi az oka ennek, milyen típusú terhetségről van szó, sokféle lehet ez, de egyértelmű, hogy nem kereste Isten szemét. Nem akart Isten szemébe nézni. Káin lesütötte a fejét, lehorgasztotta a fejét, duzzogott, fortyogott magában, hagyj békén, ha tudnád nekem, milyen nehéz. Akkor nem mondaná ilyeneket. De a világon nekem a legnehezebb az életem. Hagyj békén, majd én tudom. És ha bárkiben ilyen gondolatok lennének, Isten szól hozzád. A bűn az ajtód előtt áll. És vágyakozik rád. De te uralkodj rajta. Fogadd be ezt a szót, mert ebben a szóban erő van. És Káin áldozatával kapcsolatban láthatjuk, hogy vannak olyan áldozatok, amelyre Isten nem tekint. Ami nem kedves Istennek, nem tetszik neki. Formailag áldozat, formailag rendben van, és formailag nem is látszik igazán benne, hogy mi a probléma, mégsem tekint rá, nem áldja meg az Isten. Nagyon érdekes, hogy azt mondja az írás, hogy megáldotta Isten Ábelt, és az áldozatát is, tehát úgy tekintett magára Ábelre is, a személyre is, miként az áldozatára is. Miért? Mert az áldozata abból a jó szívből fakadt. Káinra nem tekintett, és áldozatára sem tekintett az Isten, mert az ő szívében nem a hála volt, nem az Isten magasztása dicsérete volt, hanem valamilyen oknál fogva ő is akart lemaradni. Kvázi a látszatra figyelt, a külsőségekre figyelt, úgy tűnjön, mintha ő is úgy cselekedne, mint a testvére. Bár ez nem biztos, hogy benne akkor ez világos volt. Tette a dolgát, mint mindenki más, és kész. Le tudjuk ezt, és aztán hajrá. Megyünk tovább kapálni. A leselkedni kifejezés, biblia magyarázók hívják fel a figyelmet, korábban ezen helyen már beszéltem erről, de mondom, nem várom, hogy emlékezzetek rá. Rábác héber kifejezést. Érdekes, hogy a teológusok hívják fel figyelmünket arra, hogy egy babiloni démont is így hívnak, és így hívtak. És a babiloni démonról azt tudták, hogy ott leselkedik az illető háza ajtaja mellett, és magában az a tudat, hogy ott van az a démon, rettegéssel tölti el a házlakóit. És ezáltal befolyást próbál nyerni egy személy vagy egy család életén. Életén nézve ez a babiloni démon, és nem véletlen, hogy itt a Biblia ezt a kifejezést használja, pontosan ugyanígy, tehát ott leselkedik rád, és vágyik rád, uralkodni akar rajtad, birtokba akar venni, és nagyon érdekes a kifejezés itt, amit a héberben olvasunk, hogy ez a fajta megjelenő, Káinban megjelenő irítség, féltékenység, harag, ott mozog már benne, és jön egy démon, azt mondja, rád vágyódik, ugyanez a kifejezést olvasjuk az Énekek énekében, és a Mózes első könyvének 3. és 16. versében, hogy rád vágyódik, hogy vágyakozol utána az asszonyra vonatkoztatva, szexuális vágyra utalva írja a Biblia, és szexuális vágyra vonatkoztatva van az Énekek énekében is. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy készül már az érett petesejt, és ott történik, hogy megtermékenyül-e. Megtermékenyíti-e ez a gonosz szellem. És azt tudom mondani, hogy ez így működik, az ördög figyeli az embert, és annak ad lovat alá, akiben van helye. Jézus azt mondja, hogy jön már ennek a világnak a fejedelme, de nincsen hatalma felette, sőt, nincs is bennem semmije. Tehát nem tud uralkodni rajtam, mert nincs része az életemben, nincs fogózkodó az életemben, semmi. És ugye az irítséget nézve csak a féltékenység is irítségnek egyik formája. A féltékenység akár a házassági féltés, ami borzasztó betegség. És rengeteg gyilkosságnak a kiinduló pontja. Azt tudom mondani ki mindenkinek, hogyha ebbe a féltékenység környékezi, gyorsan szaladjon az Úrhoz és kérjen kegyelmet. És könyörögjön az Úrhoz, hogy megszabaduljon tőle. És a félelem bármely kapcsolatban olyan szintű lesz, hogy már az indulatban, verbális vagy fizikális agresszióban van, meneküljön. És kérjen segítséget, míg súlyosabb következménye nem lesz, mert itt szabadulásra van szükség, és helyreállásra, mert ebből sajnos ennek súlyosabb kimenetele is lehet. Ugye maga a féltékenység, az ebből fakadó irítség, ez a sátánra jellemző egyébként, mert így kelt fel az Isten ellen. Benne megjelenik ez a fajta hozzáállás Istennel kapcsolatban, az Úr Jézussal kapcsolatban, és ez a lázadásnak a gyökere volt az életében, ebből fakadt aztán a lázadás bűne, miként egyébként Káinnál is. Tehát az, hogy mi pimasz volt az Istennel kapcsolatosan, tehát milyen pimasz, szemtelen módon beszél az Isten, ez egyszerűen döbbenetes, hogy hova torzult el ennek az embernek a viselkedése, a szíve. Prédikátor könyvében is találkozunk ezzel az irítség kérdéssel, a Prédikátor 4.4-ben, és láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is mulandó, hasztalan erőködés, hiábalóságéként ilyet mulandót jelent. Beszélgessünk egy kicsit arról, és gondolkodjunk arról, hogy mi ment végbe a Káin szívében. Tudom, direkt van ott. Felesége megijedt, hogy valamelyik informatikai hibajavításból belecsempésztem egy kalkulátort. Az direkt van ott, mindjárt elmondom, hogy miért. Van szerepem. No, bibliai lélektan, pár gondolat ezzel kapcsolatban, hogy megértsük a működését annak, ami zajlik bennünk is, meg az emberben. A Biblia a lélek szerveit testi szervek nevével nevezi meg. Ennek konkrét célja a kinyilatkoztatásban az, hogy a fizikai szerv működése alapján felismerhessük a lelki szerv működésének jellemzőit. A Biblia tanúsága szerint minden lényeges lelki tevékenységet a szív végez. Nem igaz rá az a szentimentális gondolat, hogy ugye ez az érzelgősség, ez a szívre alkozó érzelgős gondolat. A Biblia tanítás alapján a szív nem ez az érzelgősség helye, ez a love meg, romantika meg stb. Messze nem erről tanít a Szentírás. A testi szív a fizikai élet működésének központja, míg a lelki szív a lelki működésé. A testi szív magába szívja az éltető testnervet, ugye a vért, majd az ereg hálózatán keresztül tovább pumpálja 70-75 lüktetéssel percenként. A kisbabáké, csecsemők egyébként jóval nagyobb, 95-175 szívverés is van a pici gyermeknek. Egy szellemi életben is érdekes ez a csecsemő intenzitása, és ez így, amikor valaki megtérül, jelződik, nagyon nagy intenzitással indul el a szellemi életben, aztán amikor fejlődik, alakul, erősödik, akkor már ugye ez a intenzitás megváltozik, de ez nem rossz, hanem más lehetőségekkel rendelkezik egy felnőtt, Krisztusban felnőtt személy. Ez a folyamat zajlik az első szívveréstől mindaddig, amíg a szív utolsó dobban, a szív nélkül pedig nincs élet. Amikor a szív megáll dobogni, akkor az ember meghal. A szív lelki folyamata hasonló ehhez. A külvilágból érkező impulzusokat és az azokhoz kapcsolódó érzéseket összegyűjti, tehát külvilágból jönnek impulzusok, gondolatok, események, cselekedetek, beszédek, verbális, vizuális ingerek, a testünkön keresztül is jönnek be érzések, tapasztalások, összegyűjti magába szívja, ezt hívjuk észlelésnek, és ezeket a lélekbe továbbítja, és itt hoz létre gondolatot. Tehát érnek bennünket hatások, begyűjti a szívünk, és bepumpálja a lelkünkbe, és akkor ebből származ a gondolatok. Tehát viselkedünk, gondolunk valahogy, gondolkodunk valahogy arról a helyzetről, amit érzékelünk. Abból származik egy viszontreakció, ezt nevezzük gondolatnak. És felhívom a figyelmeteket, hogy bár Jézus a bűnkérdésében a gondolati síkra mindenképpen a cselekvés előtti állapotra helyezi a hangsúlyt, és azt mondja a Biblia, hogy már bűn ugye maga gondolni valamit, vagy valami, hogyha megszületik az emberben, és azt megtűri az életében, már ott bűn van. De ítélni bennünket Isten, embereket a szavaink és a tetteink alapján fog. Ez rendkívül fontos látnotok. Az evangéliumban az Úr Jézus védelmet akar adni. És óvni akar bennünket a bolond beszédtől és a helytelen magaviselettől. Ezért azt mondja, hogy a bűn a gondolatból származik. Ezért nektek ott van szükségetek, hogy gyomláljátok, hogy gyomlával legyen, és a Szentlélek ezért cselekszik velünk úgy, hogy már a gondolat szintjén segít külön választani a bolondságot az igazságtól. Így van? Hogy ne legyen abból aztán tett. Az ördög mit mond? Rossz a gondolsz, bűnös vagy. De a Biblia ezt nem mondja. Hogy Isten megítélne téged azért, mert vannak bolond gondolataid. Mert kinek nincs? Nem az a kérdés, hogy vannak-e bolond gondolataid, hanem hogy megfogod-e azokat? És Isten kegyelméből, Isten ereje által megtöröd-e annak erejét, megfordítva pedig Istennek való engedelmességre fordítod azt. Így van? Ezért figyeljetek oda, hogy milyen hangokra hallgattok és hallgatunk. Tehát észlelés, a szív, a szellemi szív, ugye, és bepumpálja a lelkünkbe, ahol gondolatok születnek ebből, majd lelkületté válik a gondolat, ugye megfogan egy gondolat, az forog-forog, lesz belőle egy lelkület, gondolkodásmód, és aztán válik jellemünké valami. Később elhatározás szül, és aztán ebből megvan a cselekedet. De gondoljatok, lássátok, hogy azért, amíg valamiből tett lesz, még hogy ez gyorsan is történik, mert szív is gyorsan pumpál, és ezek a gondolatok gyorsan jönnek-mennek egyébként, akkor is az ember személyes felelőssége megvan. És nem... Tehát nem függetlenítheti az egyetlen ember sem magát a tetteitől. Ennek nincs alapja. A lelki életünk ugye addig tart, amíg a lelki szívverésünk tart. A lelki halál, az észlelés megszűnése, azaz a lélek örök sötétségbe vetett állapota, tehát amikor már nincs változásra való lehetőség az embernek. A Héberben egyébként a léb, a szívnek a kifejezése, egyébként ott a személyiség központjaként is visszaadhatjuk a szótárak alapján. A bölcsesség, az értelem székhelye kapcsolatban áll az emberi szellemmel. Ugye azért szoktam mondani, hogy a szívet és a szellemet ugye külön kell vennünk, de mégsem lehet teljesen elválasztani egymástól, erős kapcsolatban vannak egymással. És az ige befolyásolásának a szerve is a szív, amit befolyásol az Isten igéje, a szívet befolyásolja. És ugye a lelki és szellemi élet központja a görög kardia kifejezés alapján. A lelki vérkeringés tehát az észleléstől az a gondolkodásig és az akarásig tartó folyamat. Ezt végzi a szív. Eddig világos volt, igaz? Erről beszéltem korábban, de mondom, nem baj, emlékeztek rá. Ez csak a Káinnak a szívében végzett dolgokkal kapcsolatban rendkívül fontos meg, hogy mennyire igazságos az Isten. Aztán a gondolkodás. Ehhez kapcsolódik. A héber cashab kifejezés és a görög logizein szó, amely gondolkodásnak fordít a Biblia, egyaránt jelent számítást is. Ezért van a kalkulátor. Tehát gondolkodni azt jelenti, hogy számot vet az ember. Megéri, nem éri meg. Ez a számvetés. A gondolat tehát, ami az érzékelés, lélek, gondolat, azt tudom mondani, hogy számítgat az ember. Számot vet. Megéri, vagy nem éri meg. Megteszem, vagy nem teszem meg. És Káin is, nézzétek meg, amikor Isten beszél vele, még ebben az állapotban van. Már megszületik benne, érzékelt valamit, látta, hogy Isten elfogadja Ábel áldozatát, nézte azt az átszelmű képét, nézte a ragyogó tekintetét, és nézte, hogy füstölgő oltár állt, ami ugye úgy ábrázolták, az előző képen láttátok, festményen láttátok, a olasz festmények a festményén, hogy így lefele oldalra megy, és csavarja az órát, még csíp is a szemét. És egyszerűen ez az Ábelnek, ez az átszelmű, szenteskedő pofája, undort ébresztett benne, gyűlöletet ébresztett benne. Érzékelt valamit. És főleg az, hogy ő is hozott áldozatot. Mi az, hogy Isten jobban megáldja ezt az Ábelt? Mi az, hogy ő előrébb van, mint én? Én vagyok az első. Érek én is annyit, mint a másik. Mi az, hogy nekem Isten nem adja úgy? Mások rosszabbak, mint én? Mégis jobban megy a dolguk. Ugye? Számítgatás, mérlegelés, értékítélet. Látok valamit, érzékelek valamit, és akkor elkezdek kalkulálni. És akkor a elmúlt héten is János egy pár gondolatot szólt erről a számítgatásról, meg a szívben való beszédről, és Tia Lajos bácsi rendkívül milyen kifejti ennek a mélységét az Isten igé alapján. Csak egy pár igét. Az egyik éppen, amit a Mózes 5. könyvéből ki is vetítettem, a Kálli fordítás szerint, 8,17-es verse. Ne mondjad ezt a te szívedben. Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerezte nekem e gazdagságot. Azt mondja a Biblia, és ez durva, hogy nem mondott semmit. Tehát nem beszélt erről, mert azt tudta, hogy ciki. De beszélt a szívében. Tudtad, hogy nagyon sokat beszélünk a szívünkben? Nagyon sokat szólunk a szívünkben. Hányszor van bennünk kommunikáció? Nem gyógyós vagy, ne aggódjál, mindenki beszél magában. Most is beszélsz magadban. Most is mennek a gondolatok. Beszélsz magadban, a szívedben. Ismerős? Látsz, amit érzékelsz, amit... Na, ez... Vagy, ó, na jó, lenne... Hát majd ezt csinálom, meg azt csinálom. És mintha nem tudná senki. És azt mondja a Biblia, ne szólj így a szívedben, mert én hallom. Durva. Káin még nem mondott semmit. Csak a szívében elkezdett beszélgetni, számítgatni. És Isten hallotta tisztán. Ezért van az gondolat, hogy Jézusnak hányszor van így, hogy mondta magukban, hogy kibocsáthatja meg a bűnöket. Jézus meg válaszolt nekik, mint ha kimondták volna a szót. És ezért van az, hogy Isten szól hozzánk olyanokban is, amit mi nem mondunk el senkinek. De bennünk megy. Megy a beszélgetés. Ne lepődj meg ezzel, Isten hallja. Isten hallja, mit mondasz a szívedben. Szegény. Szegény, azt mondja. Szegény. Jó bírja. Na most gondolj bele. hogy mi türelmes és kegyelmes az Isten hozzánk. Nagy dolog, nem? Na most, ami marhaságot mi a szívünkben néha összehordunk, ha azt, hogy hallanánk valakitől magukra nézve, örök harag, hát szóba se állnál vele. Hadd kérdezzem meg tőled, jogos, hogy haragszol a testvéredre? Töredékért annak, amit te beszélsz a szívedben, Istenhez, másokról. Nem kettős mérce? Lehet. Nem Káin örökség? 77-szeres bosszú? Tessé? Káini, tehát az örökség, Káini örökség, tudom, hogy Lámek mondta, csak ugye, de köszönöm, nyilván hajlamos vagyok én is a szívemben szólni, és akkor magamban el vagyok egyébként, csak nem baj, ti is értitek. Tehát nyilvánvaló, ugye, hogy Káinnak kapcsolatban azt mondta Isten, hogy 7-szeresen kell bűhödni annak, aki Káinnak kárt okoz. Erre mondja Lámek, hogy majd én a kezembe veszem az irányítást. Nincs nekem szükségem Istenre, nem 7-szeres, majd 77-szeres lesz a bosszú. Na persze, hogy visszatér ugye az evangéliumban ez a 70-szer-7-szeres vagy 77-szeres téma. Péter apostolnál. Hogy még a Káini átkozott generációval kapcsolatosan is megbocsát az Isten? Hát ez már lehetetlen. Igen. Akár 70-szer-7-szer is. Nem is 77-szer, 77-szer is. Na hát akkor ezt add össze. Lehet gondolkodni rajta. Ezen érdemes matekozni. És lehet, hogy még ebből jó gyümölcsök is fognak teremni az életünkben. Például azokkal kapcsolatosan, akik kárt okoztak nekünk. És esetleg még meg is óv bennünket ez a gondolkodás a gyűlölettől, a haraghordozásától, a meg nem bocsátástól. Nem mondom, ugorj a nyakába és puszilgassad. De gondoljatok bele, hogyha meg tudjuk fogni idejében ezeket a sok butaságot magunkban, mennyivel jobb életünk lenne. Ezért mondja az írás, ajtód előtt áll. Vágyik rád, de te! Uralkodj rajta! Tehát a Biblia számítatást a szívben szólni kifejezéssel adja vissza. 1 Mózes 17:17. Ekkor Ábrám arcra borult, és nevetett. Testalkotásában a tisztelet nyilvánult meg, a szívében pedig a tiszteletlenség és a hitetlenség. Testalkotásában Isten előtt a hódolat jelent meg, hogy Ábrám mennyire, milyen komoly hívő ember. Te láttad az Ábrámot ott, azt mondta, hú, azért ez igen, de leborul, meghajlik, letérdel. És közben nevetett a szívében. Ciki, de Isten ugye hallotta ezt is. Nem a testtartását figyelte, hogy milyen, mennyire játssza el a szerepet Ábrahám, hanem azt hallotta Isten, ami a szívében van. És ezt gondolta ő a szívében, ezt beszélgette magában, azt mondja a Biblia. Vajon 100 esztendős embernek lesz egy gyermeke? Avagy Sára? 90 esztendős révén szülhet-e? Ez egy jó család, mert az asszony gyereket csinálta korábban. Akkor még Ábrám erős volt. De eljutott a végére ő is. És milyen csodálatos az Isten kegyelme. Több történetet hallunk erről, most is éppen a mai napon egy történetet hallottam. Nem akarom kamerában mondani. De a lényege a következő, hogy Isten nem véletlen várakoztat meg a sikerrel kapcsolatban egy hívő embert. Mert Isten nem sikert akar, hanem jellemet. Nem babérkoszolót akar a földön, hanem az örök életkoronáját akarja a mennyben. És melyik szűrő az, amely nem értéket akar a gyerek életében, és nem aranyérmeket. És tudjátok, vannak szituációk, amikor pontosan a megpróbáltatás kell ahhoz, nem pedig az aranyérem, hogy ez a személyiség formálódjon. És Káinnak az életében ez egy szituáció volt, amelyben az ő jelleme formálódhatott volna. És ennek a kimenetele lehetett volna más az ő életében, mint ami lett. Zsoltárok könyvében, ugye ezt az elmúlt találkozáson hallottuk, azt mondja a balga az ő szívében, ezt sem mondta ki, csak magában. Nincs Isten. Megromlottak, utálatosak cselekedetei, nincs, aki jót tegyen, cselekedtek. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék, ugye ebből a gondolkodásmódból. Aztán fakad egy életvitel. És sorolhatnánk. Szívben szondítát azt jelenti, amikor beszél a tudatunk, számítgat. Ekkor alakul ki, hogy a tudat elkezd érezni. Ebből a számítgatásokból aztán származnak érzések. Ellenérzések, negatív érzések, pozitív érzések, a megbocsátáshoz kapcsolódó érzések, a haraghoz kapcsolódó érzések. Aztán a számítgatás során létrejön az érzés. Gyümölcse a számítgatásnak, és ne felejtjétek el, hogy nem hónapokról beszélünk, 70-75-50 a szív. Percenként. Tehát itt ezek villanások alatt történnek az emberben, mint az érzések is, pillanatok alatt megjelennek az ember életében. De tovább megyek, hogy miből táplálkozik ez. Tehát érezni a tudat érez, a tudat akar, és a tudat ért ebben a kommunikációban. A tudatunk, a szívünk begyűjti a környezetből egy-egy dolga kapcsolatosan a rendelkezés álló információt, összeveti, azaz számítgat, a szívben lévő értékrenddel. Tehát vannak impulzusok, és a szívben lévő értékrendhez viszonyítja azonnal, hogy mi az értékes, és mi az értéktelen. És látjátok, mennyire visszatérünk az újjászületett szívhez. Hogy mennyire más a hívő embernek a szíve, a Szentlélek által, az újjászületett szíve. Mert megváltozott az értékrendje. És mivel megváltozott az újjászületés által, a Szentlélek által, és az ige által az értékrendje, ezért képes más következtetésre jutni. Mással párosítja azt az impulzus, már mint korábban, megtérhetetlen állapotában. Ezért reagál másképpen a hívő ember. Mert más az értékrend benne. És így a döntése is nyilván mások. Mivel az ember számítgat, ezért az ember tetteiért felelős is, hiszen azt teszi, amit elhatároz. Az értékítélet pedig, ahogy mondtam, pillanatok alatt végbe megy a szívdobbanáshoz, visszanyitja a Biblia. Mivel az ítéletalkotás saját szívünkben lévő értékrend alapján történik, megcsalhat bennünket saját szívünk, olyan következtetésre is juthatunk egy-egy dologgal, személlyel, eseménnyel kapcsolatban, ami nem felel meg a valóságnak. Ézsaiás azt mondja 44:20-ban, aki hamuban gyönyörködik, az félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Miért? Mert te szemlélted, te figyelted, te töltöttél azzal időt, ami aztán eltorzította az értékrendedet. Ezért nem mindegy, hogy mivel töltjük az időt, mit nézünk, mit hallgatunk, mit olvasunk. Egyáltalán nem mindegy, mert ez formálja, vagy deformálja az értékrendünket. Abdiás 1:3. Megcsalt téged kevés szíved, mert sziklahasadékban laksz, magasan van lakójád, és azt mondod magadban, ki tud ledönteni a földre, mondja ezt Edomról a Biblia. És Róma 16:17-18, és nagyon jó így a témával kapcsolatban. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok, tehát befolyásolni próbálják negatív módon az értékrendeteket. Térjetek ki előlük, azaz még a házatokba se engedjétek be. Mert az ilyenek nem a mi úrunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasoknak, és szép szóval, lékeszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Azaz csalátságot építenek be a jóhiszeműek szívébe. No, itt megállok. Tudjátok, van tudatos rossz indulat, és van megcsalt állapot. De a felelősség mind a kettőben fennáll. Az ember életében. Néhány példa. Az egyházban újra és újra megjelennek hibák, vétkek, torzulások. Így van? Tehát vannak életszakaszok, szituációk a történelem egyháztörténelem folyamán, és sok-sok ilyen eltérés van, amiben mondjuk jogosan mondhatja valaki, hogy ez nem jó. Ezen változtatni kell. Néhányan ezek miatt a torzulások, hibák, igétlenségek miatt megsebződnek egy-egy gyülekezetben. Előfordul. És mennek ezekkel a sebekkel. És elkezdenek tanításokat összeszedni a sebre vonatkozóan, ami gyógyítja a sebet. Például volt egy törvénykező közösség, akkor elkezdi a kegyelemmel foglalkozni, és akkor kizárólag a kegyelemmel foglalkozik, mert számára ez a gyógyulás. És nagyon veszélyes, amikor valaki elkezd tanítani is. És egy oldalon kezd tanítani. Nem kiegyensúlyozott lesz a tanítás, csak a kegyelemről fog beszélni. Miért? Mert ő sebzett lelkű, megsebezte a törvény valahol, és keresett egy tanítást hozzá, és ez a tanítás egy oldalú lesz. És ha figyel az ilyen eltorzulásból fakadó, mik a jó hiszeműleg is jelenik meg tanításokat, mind ugyanarról szólnak. Mind, tök mindegy, honnan indul ki, mit olvasunk, mind a kegyelemről fog szólni. Aki ugye egy link közösségben, liberális közösségben kapott sebeket, és a szentség irányába kezd menni, az meg elkezdi a törvényt hangsúlyozni, és akkor ez lesz a mániája. És ez a jó hiszemű vallásos tévegés, hanem a rossz szándék van mögötte. És mi fog történni? Mindenki, aki sebet kapott mondjuk bármelyik irányban, az egyházban, ezen a területen, összegyűjtik. És akkor lesz egy ilyen terápiás közösség, aki tök jól érzi magát, mert mindenki megérti a másikat. Engem is megsebzett a csúnyak gyülekezet. A gonosz törvénykezők. Ott lehet, hogy ez nem is valós kövekeszerés egyébként, mert lehet, hogy beszélgetetek volna, akkor kiderült volna, hogy nem is biztos, hogy úgy gondolta, úgy érezte, vagy esetleg megtért volna, és gyógyult volna az egész gyülekezet közösség. És az egyház történelem folyamán szüntelen születnek ilyen szekták. Egy témára összetömörülő irányzatok. Ezek aztán könyveket írnak, a könyv mellőzi a kiegyensúlyozottságot. Tehát ugye Istenről nem lehet csak egy oldalon beszélni. Hát minimum annyit el kell mondani Istenről, amit a Bibliából mi megértünk. És ahhoz meg kell egy nyitottság, igaz? Ha meg valaki nem nyitott arra, hogy Isten mélyebben megismerje olyannak, ami akkor ne tanítson. Hanem gyógyuljon meg. És először nyerjen gyógyulást az Istentől, hogy ne a seben keresztül értelmezze a Bibliát. És ne a seben, aki meg még ugye úgy gondolja, hogy ő neki meg kell menteni többeket, az meg elkezd tábort gyűjteni, és lesznek. Mert ugye nyilvánvalóan, hogy ezekből a torzulásokból hát sebek származnak, ami nem jó. Csak nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás. Hogy akkor gyűjtsünk most egy szentségközösséget össze, gyűjtsünk egy szeretetközösséget, gyűjtsünk egy kegyelemközösséget. Hát ez valahol mind meg kell jelenni egy helyi egészséges gyülekezetben. És a tanításban is meg kell jelenni a kiegyensúlyozottságnak. A teljes írásnak meg kell jelenni. Mert a teljes írás ihletett Istentől. És a tanítóknak ez itt van óriási felelőssége, hogy kiegyensúlyozottak-e. Tehát nem taposnak-e rá egy igazságra, vagy kettőre, hogy a másikat kiemeljék. Mi, kedves barátaimmal, szoktuk egymást csekkolni, hogy mennyire voltunk kiegyensúlyozottak. Mennyire hangsúlyoztunk úgy igazságot, hogy kárára volt-e másik kettőnek. Vagy hangsúlyoztunk egy igazságot, de nem taposztunk rá másik kettőre, vagy három, vagy négyre, ami ugyanúgy igaz. Nagy kihívásna. Természetszerűleg ez kell egy egészséges szellem. Függetleníteni kell, és múlt héten nagyon világosan hallottunk igét, hogy nem lehet sebből beszélni. Az nem jó. Akkor meg kell gyógyulni először, és nem kell beszélni. Vagy beszélgetni kell, akkor segítséget kell kérni. Nem pedig tanítani kell másokat. Döbbenetes, és születnek sorra a közösségek ilyen sebekre való reakciók nyomán. És csodálkoznak rajta, kiüresedik. És előbb-utóbb szakadnak, tönkre mennek. Miért? Mert egységú. Egységú. Vagy kell egy újabb irányzat. Majd váltunk. Majd jön egy másik ilyen top téma, és akkor majd mondjuk azt, mint a pereces. Jó hiszem meg szívét. A gondolkodás a megismerés eszköze. Az értelem tisztánlátásához szellemi világosságra van szükség. Ezt a világosságot Jézus Krisztustól, a Szent Szellem és az ige által nyerjük. Tehát a gondolkodás a tisztánlátáshoz világosságra van szükség. Jogi, logikus, nem? Gondoljatok bele, hogy valaki megsebződött, akkor vérzik, és valamit elutasít. és elutasít, és másikra meg igen mond. És ez a fajta sérülés, meg keserűség, vagy csalódottság egy leplet hoz a szívére. Befedi a szívét. Mint Káinnak. Be volt fedve a szíve. Nem jutott el hozzá Istennek a beszéde. Döbbenetes. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a lepel a zsidóknak mind a mai napig a szívükön van, ami Mózes hordott, ugye, hogy ne lássék a múló dicsőségének múlása. És Pál megmondja az evangélium világosságával szemben, rajtuk van ez a lepel a szívükön, hogy ne tudjon a fény bejutni a szívükbe. Elutasítják csípőből. És ez a baj, hogy az ember, hogyha ilyen védekezési mechanizmusokat épít fel a lelkében, akkor egyszerűen bizonyos területekre nem tud bejutni a fény. A Krisztus világossága. Ezért nem tud megváltozni. Először el kell távolítani a leplet az ember életéből, a megbocsátás, gyógyulás, bűnvallás, bűnedezés, kinek mire van szükség által, hogy aztán be tudjon menni a fény az életébe, az Istennek a világossága, az igének a világossága, és ez a világosság meg tudja változtatni a sötét gondolatokat, meg a rossz értékrendet. Ugye Káinnak sötétté váltak a gondolatai. Ismerős, igaz, hogy egyre sötétebbé válik a gondolat. Mert nem jut be fény azért. A sötétség nyert teret. És akkor erre mondja az írás, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba, és hadd mondjam nektek, hogy itt nem villanykörtéről van szó, amit fölkapcsoltak, és akkor világít három alatt van. Nem, a fényről van szó. Az eredetiről, az eredendőről. Ami van, és nem kell hozzá semmi, hogy világítani tudjon. Maga a fény, a forrás. Minden fénynek forrás az Isten. Értitek a lényeget? Amikor az Istennel találkozol is, miért fontos tölteni időt az Istennel, és keresni az Urat? Hát pontosan azért, hogy ez a fény be tudjon áramolni az életünkbe. Hányszor átéljük, ha kis időt töltünk imádkozással, Isten kereséssel, hogy tisztulnak kifele a gondolataink. Tisztulnak ki fel a gondolataink. Sok minden zaklatott engem is, és volt egy kis időm sétálni, és elmentem a búzatábla mellett. És néztem a búzát, hogy kevés eső volt, és kihajtott a búza. Aztán jött rá az eső, és elkezdett nőni a búza. És tudjátok, milyen ige jutott eszembe? Magától növekedik a vetés. Ilyen az Isten országa. És mondtam, Uram, ma kell hozzá csak. Esőt te adsz? Imádkoztunk, hogy legyen eső. Hogy legyen termés Magyarországon. És nagyon hálás vagyok, érte, hogy Isten megadta az esőt. Május eső aranyat ér. Nem véletlen a népi megfigyelés. De tanított Isten valamit, hogy mit tehetek én, és Uram, mindenhova magot. Minél több magot kell szórni, az ige magját mindenhova kell szórni, és imádkozni kell esőért. Hogy imádkozzunk az emberek életében esőért. Hogy a Szentlélek öntözze meg, az Isten jelenlétébe bekerüljenek, találkozzanak az Úrral, amely megtermékenyíti a magot, és amelyből kihajt az élet. És az én dolgom a magvetés. A te dolgod az eső. Amen. És ha öntözésre van szükség, arra is van a Bibliában, a bátorítás, az odaállás, akkor megtesszük. De tudjátok nagyon jól, az öntözés meg az eső között nagy különbség van. Az eső hatékonyabb. Lehet locsogatni, apolós locsogatott, de amikor az Isten áztatta, abból lett az növekedés, amelyet az Isten adott. Látjátok, egy kicsi idő, el voltam csüggedve sok mindenért, és akkor elmentem sétálni, imádkozni. És akkor Isten megmutatta ezt a búzatáblát. És tanított belőle. Bejutott a fény az életembe. És nem a csüggedés, meg a egyéb dolgok nyertek teret a szellememben, a szívemben, hanem az Istennek a beszéd által fény gyújt a szívemben. Nyilván ez ismernem kellett ezeket az igéket. Valamikor csak olvasnom kellett, meg emlékeznem is kellett rá. És részletezhetnénk itt a Káin dolgait, de lehet, hogy ugrok is egy kicsit. Szóval álságos volt ez az ember. Menjünk ki a mezőre, tesó. És ő tudta, hogy miért akar a mezőre menni. Miért? Mert számítgatott, elhatározása jutott. Már csak a tett hiányzott. Ő meg akarta jönni a testvérét. Tehát nem így hirtelen fegyudásból követett el emberölést. Hanem ő meg akarta jönni a testvérét. Ábelnek a lelkülete nem gyanított semmit. Jó van, tesó, menjünk, nézzük meg a földedet. Mit vetettél? Hogy nő? Hogy áldotta meg az Úr? Na most ennek még milyen úr? Meg nincs leírva a Bibliában, csak a lelkiség ennek az embernek. Ábelnek. És így ezzel a gonosz indulattal csalta ki a testvérét. És ölte meg, előre megfontolt szándékkal, mert megfogant ennek a démonnak a munkája nyomán az a gondolat, amely benne megszületett. Elhatározásá, és majd megszületett a gyilkosság gyermeke. Ugye ez a torzó született meg. És ez legyen tanúság, ami számunkra is, hogy Isten igének világosságát engedjük az életünkbe. Isten igének világosság által az értékrendünk egészséges legyen. És a szemléletmódunk, a látásunk, értétek, ez a, szív, a szívnek a szemei, és ez Pál apostol ez is mondja, nyisd meg a szívük szemeit, Uram, ez imádkozik. Az Efézusi levél első fejezetében. És akkor itt kezdjük érteni, hogy miért is imádkozik Pál. Tehát oly mélységében az igének érzitek, igaz, hogy csak kapizsgáljuk ezeket így felszínen, kapírgatjuk, és hogy hú, azért itt szédítő mélységek vannak az ige kijelentésében, hogy kik is vagyunk, és hogy is működünk. És az evangéliumban, és ugye olvasok Jakab levelében ezt a mechanizmust, ami Káin életében történt, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, aztán a kívánság megfogalma bűncül, a bűn pedig kiteljesed, a halált nemz. Ezt mondja Jakab, pont ami történt. Pontosan erről beszél a Biblia. És Máté evangéliumában hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki ő méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, én pedig azt mondom nektek, aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó, hogy jön a tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat, mert így kedves ez az Istennek. Pál azt mondja a Róma 13.9-ben, mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ennyi. Értékrend. És hát a bűn generációkon át ható következményére is rá kell térnünk. Mire nézel, igaz? A fotó. Nőtt 2 centit. Nőtt 20 centit. Mire nézel? A tiédre? Vagy a másikére? Mózes azt mondja, Mózes könyvében azt mondja az írás, hogy talán őrzője vagyok a testvéremnek. És mondja Istennek, hogy testvér kiontott vére, tanúskodik ellened, légy átkozott, nem adja neked többé a termőföld, a termés bőségét. Átkozottá vált Káin, és sajnos az átok 6 generációkon keresztül, ugye 7-ig hatott, Lámekig hatott az átok, a generációs átoknak nevezzük, és áldatlanságot tapasztalt az életében, ezért alapít várost, és választanak olyan szakmákat, amikor függetlenítik a termést, a földtől magukat, mert nem áldottam is a vetést. Tehát hiába művelték a földet, nem volt áldás rajta. Átkozottá vált. És nagyon döbbenetes egyébként ez, és ha áldatlanságba kerül az ember élete, azért érdemes megvizsgálni a szívét, gondolkodását, tetteit, kimondott szavait, hogy megáldható állapotban vagyok-e az életemben. Nem minden probléma átok, értitek? De figyelnünk kell, és meg kell vizsgálni az életünket. Nincs oka annak, hogy rosszul mennek a dolgaim. A Mózes könyvében egyébként van egy döbbenetes kijelentés, a kánáni népek többi 400 évig várt Isten ugye rájuk, hogy megtérjenek, és a gonoszság csak fokozódott, és azt mondja a 3 Mózes 18.24-ben erről a azt a zsidó népről, de figyelmeztetésképpen. Ne tegyétek magatokat tisztátalannál mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált az a föld, ahol éltek. Ezért számon kérem rajta bűnét, és kihánja a föld lakosait. Félelmetes, amikor egy népnek a bűnei olyan mértéket öltenek, hogy a föld elkezd ellene harcolni. Átok alá kerül a hely, ahol élnek. És elkezd ellene küzdeni, ellene harcolni a teremtett világ. És kihánja, nem, semmi nem működik, nem megy elő az életében. Nyilván ez hosszú-hosszú idő kell hozzá, de azért ezek törvényszerűségek, amit nem lehet átlépni. És érdemes a bűnbánat és nem az önsajnálat útját választani. Káin beszéde az önsajnálat beszéde volt. Jaj, mi lesz velem, ha engem így meg úgy? De nem megtérni akart. Hanem mondta, ez túl nagy. Túl nagy a büntetés. Isten kegyelme megjelöli. És milyen döbbenetes, hogy nem rendezni akarja a kapcsolatot Istennel, hanem azt mondja, elmegy az Isten elől. Tehát az ő szívben lévő döntése, aztán tettekben nyilvánul meg, elmegy Istentől. Hátat fordít Istennek. Nem Istenhez megy, hogy megtérjen és helyreállítsa a kapcsolatot vele, hanem elmegy a maga útján, a maga feje után. Nem tér meg az istentelenségből, a haragból, az irítségből, a féltékenységből, a csalásból, a gyilkosságból, a szemtelenségből. Ugye nem szemtelen voltam, szemtelen. Az önző egoizmusból, és hátat folyt az Istennek, hogy a 4.16-ban is olvassuk. És hát Káinnak is van egy öröksége, amit mondtam utódaira, ez a bosszúállás, ez a 77-szeres bosszúállás megjelenik, hogy a többnejűség, majd én megáldom magam. Isten áldása a gyermek, lesz két feleségem, majd megmutatom, hogy sok gyerekem lesz. Ugye ebben is ez a lázadás nyilvánul meg, és a hetedik a sorban Lámek, mint hogy hetedik, Ádámtól számítva Énok, ő is a hetedik, érdekes az, hogy teljesedik be egy áldott pálya, és hogy teljesedik ki generáción keresztül az átok. Mi lesz az út végén? És egyiknek az önigazság vaksága volt, a másik pedig, hogy segítségül kezdik hívni az Urat. Ugye Ádámnak azért ez egy nagy trauma volt. És amikor gyermeket kap, tehát nem Ábel helyet kaptam, ez butaság. Tehát ilyen nincs, hogy gyerek meghal, nem kaphatok helyette. Nem is, értitek? Szóval az a gyerek az meghalt. Az nem helyette van, hanem ez egy másik gyerek. Borzasztó butaság a szülők, meghalt gyerekük helyett gondolják, kaptak egy újat, és még ezt el is mondják. Mert az a gyerek nem helyette van, ő. Őt Isten adta, őnek önálló élete van Istentől. Az, hogy kárpótlás volt, az más. Isten kárpótolt engem, az más. De az a gyerek önmagáért van. Isten adta az ő élete, Istentől ajándéka számunkra. És nem az elhunyt gyermekünk helyett kaptuk, mint egy pótlékot. Kárpótlás és pótlék között nagy különbség van. Hogyan gondolkodunk erről? És Jézus azt mondja ezért, íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek, majd másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és a városról városra üldözitek, 23. és 34. verstől, Máté evangéliumában, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől, Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, aki a templom és az oltár között gyilkoltak meg. Bizony mondom nektek, mindez megtörténik ezen a nemzedékkel. És milyen döbbenetes dolog, hogy a proféták közé sorolja Ábelt. A Biblia. Tehát Ábelnek az Istenhez a hozzáállása és cselekedete profétai cselekedet volt. És ebből tanulhatott volna a testvére, hogy hogyan lehet keresni az Urat a bűneset utáni időszakban. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, számítgatások, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaság, lopás és hamis tanúskodás, Isten káromlás. Ezek teszik tisztátalan az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalan az embert. A szív, ha rendben van, az hatással van az ember egész életére. És a Lámeki, Káin és ugye Lámeki gonoszság, hogy nyert teret az egész földön, azt tudjuk a Noé történetéből. Azt mondja az írás a Mózes 6. rész, 5.-6. versében, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül gonosz, csak gonosz. Megbánta az, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott az Isten az ő szívében. Ekkor teljesedett be ez a gonoszság, és jön a Noé idejében az ítélet, és majd tudjuk sajnos a Jelenések könyvében, hogy a végső ítélet is megelőzi ez a fajta istentelenség. Hittől való elszakadás megjelenése a földön. És végül az ábeli örökség, az Ábel lelkületének továbbmenetele, az áldás vonala, Ádám újból feleségével hált és fiút szült, Sétnek nevezte el, mert ezt mondta, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, aki meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett el, akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet pedig, amit most a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hiszen tudjuk, hogy a mi jó emberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Amen.